harc a világűrért, illetve a világűr meghódítása megint. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, Botond!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na most akkor azt lehet látni, mint a vicces sorozatban, hogy a kínaiak már a Holdon már mindent csinálnak, űrbázist építenek, és a többi. Közben Elon Musk telebeszélt a Donald Trump fejét, leállították a különböző programokat, a legalábbis ami a Holdra vonatkozik.
Mert ők már a Marsra mennek egyenesen, koncentrálnak, ugye ez is egy érdekes.
De közben vágtak a NASA-nak a finanszírozásán, de akkor most mi történik? Amerika nem vesz ebben részt, vagy de részt vesz, csak nem úgy?
Hát ezek szuper jó kérdések, és igen, az egész mostani űrpolitikának, illetve asztropolitikának az átalakulását jól mutatják. Tehát az USA oldalon már jóval Musk jelenlegi kis átfutatlányzati szerepet, hiszen most képesen is kicsekkolt ebből, megvolt, tehát még a SpaceX indulásával lehetett látni, hogy milyen hatékonyan átrendezi a korábbi NASA-s működést, tehát ott tényleg volt ebben egy jelentős kapacitás növekedés azzal, hogy bevonták a piacot, és az Egyesült Államok ebbe az irányba megy, nem csak ebben, egyébként nagyon sok minden másban is, és azt hiszem, hogy a Trump adminisztráció ezt csak messze-messze tovább fogja gyorsítani. Azt viszont ne felejtsük el, hogy itt nem csak NASA költségvetés van, hanem ugye van egy ilyen Space Command, amit még szintén Trump egy alatt hoztak létre. Ez az űr, mondjuk úgy, hogy űrkatonák, akik viszont szintén egy ilyen masszív, több mint 20 milliárd dolláros nagyságrendű költségvetéssel rendelkeznek. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly pénzek mennek az állam részéről is, és ugye nem tudjuk, hogy a fejlesztésekben ezek hogy festenek pontosan, tehát nem csak a NASA költségvetését kell nézni, hanem azt is, hogy aztán honnan fizetik ki a Elon Musk-nak a SpaceX-es kalandjait, de ez láthatólag nagyon hatékony, a működik Starlink-el együtt. Ugye ehhez képest a kínaiaknak van egy állami programjuk, ők is egyébként az ellen Starlink-et azt kitalálták már, és ugye 2035-re szeretnék telelőni szatelitekkel a különböző földkörüli pályákat. Ugye itt is azért van, ahol szaturáció lesz, van, ahol még ez egy picit várat magára, és hát nagyon úgy tűnik, hogy azért az oroszok meg a kínaiak itt nem szerénykednek, amikor tesztelnek különböző antiszatellit fegyvereket, és ugye ezek után azokból rengeteg szemét keletkezik. Tehát ez egy külön globális párbeszéd, hogy hogyan kezeljük az űrszemetet, ami mindannyiunk szatellitjeit ugyanúgy veszélyezteti. És mi ez a pont, amikor egyszerűen ez eltömíti majd mondjuk az alacsonyabb földközeli geostacionális pályákat. Tehát, hogy ez is egy külön track, amiről érdemes beszélgetni. És hát ugye ott van a Hold túloldalára tervezett bázis, tehát ami a további, ugye angolul ez ilyen szépen mondott deep space, tehát a világűr további része, vagyis amit a mi földünk körüli, földkörüli pályákon túlmutató Mars misszió és egyéb bolygóközi missziókhoz szükséges induló pozícióknak a felvétele. Tehát, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal a Földet elhagyni, hanem ugye ez a Holdról mehessen. Éppen ezért az amerikai Artemis program, ami ugye ez a nagy űrfejlesztési programjuk, az részben pont azon is gondolkozik, hogy mit lehet már a Holdon hasznosítani, amit nem innen kell vinni. Tehát hogy lehet mondjuk akár a Hold feltételezett jégrétegéből is valamit úgy előállítani, amihez már nem kell a Földről aztán nyersanyagokat fölvinni, ahhoz, hogy emberek ott el legyenek. Ugye nem olyan sokára 2026-ban szeretnék az Artemisesek már a Hold körül röttetni az újabb amerikai űrhajót, tehát visszatérni a Holdra emberekkel, és utána pedig bázist építeni. És ugye ti is elkezdtétek itt az előző beszélgetés végén kapargatni ezt a bizonyos gravitációsan kiegyenlített pontokat. Ez a valódi versenyzés legfontosabb pontja, ami jelenleg azért Kína és az Egyesült Államok között zajlik. Tehát már nem az oroszok, még nem az indiaiak, még nem a japánok, de ugye minden két test között öt ilyen pont van, ebből kettő stabil, és ugye ezért a két stabil pontért zajlik a verseny, hiszen ott kvázi, hogyha most leegyszerűsítjük, akkor úgy lehet tárolni űrbeli erőforrásokat, eszközöket, űrhajót, hogy nagyon minimális a üzemanyag felhasználása, hogy ott áldogáljon valami. Tehát ott pont kiegyenlítődik a nap és a föld közötti gravitáció. Tehát ez szuper izgalmas, hogy ezt a két pontot ki akarja és ki fogja tudni pozícionálni. kínaiaknak is megvannak erre a terveik, és ugye az USA is ezen dolgozik, hogy az Artemis szervezeket be tudják foglalni. Tehát ez elképesztően izgalmas, hogy itt tartunk, hogy erről beszélgetünk, hogy gyakorlatilag az ugródeszkát a további űrutazáshoz ki tudja megszerezni. És ez fizikailag két darab ilyen pont van. Tehát egy picit most ott tartunk, hogyha messziről és hunyorokba nézünk rá, mint amikor a nagy európai hatalmak elkezdték a világ felfedezését. Tehát hogy rájöttek, hogy vannak olyan tengerszorosok, amik nagyon kritikusak, és hát megjelentek azok az óriás magánvállalatok, akik képesek voltak és hajlandók voltak mindezt finanszírozni a maga összes kockázatával együtt. Tehát egy picit ilyen történelmi pillanatban vagyunk most a világűrrel kapcsolatos emberi tevékenységgel, akkor is, hogyha ez most még néhány országos szolítkozik.
És azt nem érzed, hogy itt az egyéni érdekek előtérbe kerülnek? Tehát, hogy az Artemisnek olyan részeit például leállítják, ami mondjuk nem Elon Musk érdeke is, és illetve nem a Mars irányába mutat például. Szóval egy érdekes átalakulás van Amerikában. Azt sokan tartanak attól, hogy ezzel Kínát előnybe hozzák végül is itt a magánérdekek érvényesülése, meg előtérbe helyezése miatt.
Hát ez sajnos egy horizontálisan érvényes felvetés. Tehát az, hogy Elon Muskot hozzák helyzetbe a többi, akár amerikai képesség vagy vállalkozás kárára, ez az elmúlt 100 plusz napnak a visszatérő témája, és úgy teljesen igazad van, hogy ez ugyanúgy érinti az Artemist is, mint ahogy láttuk, hogy hogyan állítanak lepereket, vagy kötnek kiegyezést a Musk cégei ellen indított perekben, akár más nagy vállalkozások, mert egyszerűen érezték, hogy a kormányzati háttér mögötte van. Nagy kérdés, hogy azért ez mennyire lesz fenntartható, vagy ez a kezdeti illúzió most szertefoszlik-e azzal, hogy nem sikerült ugye ennek a általa vezetett departmentnek megcsinálni ezt a brutális 2000 millió dolláros spórolást, hanem ehelyett egy hát alig két számjegyűt tudtak összehozni a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát szerintem fog ez egy picit még enyhülni, meg nyilván a belső versenytársak is ott lesznek, ők is megteszik a pittyeiket. Ugye Jeff Bezoséktól kezdve másokig itt bőven sokan lehetnek érdekeltek abban, hogy valamit letérjenek az asztalra, de kétségtelen, hogy a Starlink és a SpaceX viszont óriási előnyt biztosít ebben Musknak. Hogy ha önmagában fókuszálnak egy misszióra, nem baj, persze az, hogy milyen más fejlesztések és képességek lesznek el menet közben, ezt viszont látjuk, hogy katonai területeken és civil területeken is ez egy nagyon-nagyon komoly kérdése a mostani amerikai átalakulásnak, hogy végeredményben nem magának okoz-e hátrányt ezekkel.
India mekkora igen. szereplő ebben?
Kik vannak még, meg a japánok is mozgolódnak, ugye arról olvastunk, de hogy ez mihez vezethet meg ők, milyen szintig juthatnak el?
Így van, India és Japán ugye múlt évben is mozgott, ugye egyik sem volt olyan átütő siker, de biztos, hogy ez mutatja azt, hogy az a belépési küszöb, hogy akár korábbi középhatalmak, vagy technológiailag fejlett hatalmak is belépjenek az űrversenybe, ez mindenképpen már itt van velünk. Tehát itt nyilván a költségvetések kisebbek az USA-hoz, vagy Kínához képest, ugye látjuk, hogy az orosz költségvetés erre csökken, az európai elvileg nő, a gyakorlatban megint csak meglátjuk, hogy erre jut a pénz, és hát ugyanúgy folynak a pozíció versenyek azokért a pozíciókért, hogy ki honnan tud fölölni rakétát. Tehát ugye az EU is ezen gondolkozik, hogy a különböző latin-amerikai megfejtésekkel tud-e máshonnan fellőni. Nyilván is érdekes, hogy akár a Bajkonur meddig lesz orosz befolyás alatt, vagy zajlik ezért olyan verseny, ami egyébként középtávon az oroszoknak dominanciáját meg tudja törni. Tehát itt nagyon-nagyon sok izgalmas versenyzés van, viszont az látszik, és ezért is jelenhetett meg India és Japán. Mert hogy ugye emlékeztek, hát ez a nemzetközi űrállomás egy nagy közös összefogás volt. Sőt, tulajdonképpen volt ennek egy nagyon komoly korszak, amikor amerikai orosz kooperációval igen. mentek a dolgok. Uh-huh. Ugye ez teljesen szétesett, és most újra a nemzetállamok versenyeznek. Tehát még az EU is ugye azon erőlködik, hogy a Galileóval és a Copernicus programmal saját navigációs hálózatokat hozzon létre, és most ez konkrétan az ukrán háborúval élesedett még tovább. Hiszen azzal, hogy a Starlinket, amikor lekapcsolta Elon Musk, ugye feltételezhetően akkor, amikor Putyinnal elkezdett beszélgetni személyesen és közvetlenül is, talán emlékeznek a hallgatók, hogy lekapcsolták a Starlinket.
Igen.
a Fekete-tenger bizonyos területei fölött, tehát ott nem közvetítettek céltargetálási információt, hogy az oroszokat ne találják el, mert ugye Putyinék azt mondták a Muskot a kisivárgott információk szerint, hogy akkor az atomháború veszélye fenyeget, de ez 22 őszén lehetett feltételezhetően valamikor. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a nagy szatellitrendszereknek, akár egy katonai konfliktus esetén. És ugye ez igaz minden további amerikai célmeghatározó rendszerre, tehát ebből a megfontolásból Európa is nagyon komoly autonómiát akar kialakítani, és saját rendszereket fölbocsátani. Tehát tényleg ott tartunk, mint a telekom hálózatoknál, hogy nem az lesz, hogy egy torony szolgáltat három valaminek, hanem három torony. Vagy hát egy torony, ott lesz három különböző technika, amik viszik
a hálózatot. Tehát most a Starlink körbelőtte a földet műholdakkal, és lefedi az internetet globálisan, és ugyanezt a kínaiak mellé teszik a saját műholdjaikat, Európa a saját műholdjaikat, mindenki a sajátját. Tehát körbe leszünk véve.
Hát mert most körbe vagyunk véve. Most,
ja, igen, de hogy még ennek a sokszorosa lesz, és akkor ennek még a hadászati vonatkozása, hogy arra készülnek is, hogy egymásét hogy lehessen lelövöldözni, esetleg, hogyha olyan helyzet lesz a világ, vagy a geopolitikában? Igen, azért ez eléggé.
Röviden igen. Tehát a kínaiak...
Nem hangzik jól azért.
Botont, félreértetted a Gábort. Bocs, itt most neked nyugtatnod kéne. Tehát, hogy nem, tehát ne válaszolj erre úgy, hogy Gábor igazából egy segélykiáltást fogalmazott meg, nem a reális válaszra kíváncsi. Na jó, nem vicceltem, de tényleg szóval egy kicsit rossz a helyzet.
Hát nem tudom, vagy tehát mihez képest, tehát nem, tehát ki most 14 ezer szatellitet 2030-ig ebben a Csianszán programmal fel akar bocsátani. Európa azt hiszem ennyire nem ambiciózus, de legalább a minimális infrastruktúrát ő is fel akarja tenni, amit önállóan tud irányítani, és valóban ugye tesztelik ezeket a asat vagy antiszatellit fegyvereket, amik meg képesek ugye ezeket hatástalanítani lézerrel, a földről indítva, illetve a fönti pályákon elhelyezve, és ott egymásra lövöldözve. Ugye ez, ha egyszer beindul, akkor tulajdonképp azonnal olyan mennyiségű szemét keletkezhet, ami egyébként az összes többi tönkreteszi. Tehát itt van egy pont, és ennek is van neve, de most nem jut eszembe, majd valamelyik hallgató csak megírja SMS-ben, ugye ez a szemételítettségi pont, amikor egyszerűen vége. Tehát ezt viszonylag ugyanolyan közlegelős problémaként is kezelhetjük, mint a klímaváltozást, a széndioxiddal. Tehát itt is van egy pont, amikor egyszerűen ennek a bizonyos pályákon teleszemeteljük magunkat. És mindenkinek rossz utána. Tehát akkor visszaesünk zéróra, mert senkinek a szatellitje nem fog tudni értelmesen működni. Úgyhogy tehát ez egy ilyen szempontból érdekes verseny, hogy tehát nem közvetlen akarunk kárt okozni a másiknak, nem atomsilókat építünk még tízezret valamilyen sivatagba. Tehát ahhoz képest talán érdekes, illetve az is, hogy ennek nyilván van civil felhasználása. Tehát megjegyzem, ezeket ugyanúgy lehet a klímaváltozás ellen küzdelemben is használni, a szatellit képeket, mint hogy megnézzük, hogy tegnap este az ukránok a drónjaikkal hány stratégiai orosz bombázót lőttek ki szibériai reptereken. Tehát ezek sok mindenre alkalmasak, legalább kettős felhasználásúak. Tehát ha pozitív választ akarunk, akkor az ez. Illetve nyilván szuperizgi az, hogy hogyan jutunk el a bolygóközi úthoz, és mikor, milyen típusú erőforrásokat fogunk tudni onnan visszahozni, tehát hogy Zoliék már végre adóztathassanak valami importterméket a Marsról.
Végre. Oké. Okay. Ja, erre vártak szerintem, hogy dörzsolik a margukat. De nem, hát ez ugye vele járója majd, ha egyszer kiszámolják, hogy mi van. Még a nemzetközi űrállomással kapcsolatban ott hallasz valamit, vagy figyeled egyáltalán, hogy ott milyen a helyzet, hogy ugye azért tényleg egy ilyen igazi példaértékű koprodukció, vannak benne ilyen mir darabok, meg mindenféle, tehát van orosz-amerikai hozzátétel, stb. Hogy az hogy kezelik most? Tehát ez egy ilyen no man's land, ahol csak a tudomány, és azért mindenki elfelejti azt, hogy a Földön mi van, vagy azért így erősen befolyásolja a politika?
Hát most emlékeim szerint, hogy 2031-ben jár le majd ennek a történetnek a mandátuma, és semmilyen formában nem látszik azt, hogy megújítanák. Tehát ez tényleg így a hidegháború végéhez kapcsolódó relikviaként van fönt. Egyébként ugye ez egy jellemző amerikai diplomáciai stratégia volt mind az oroszokkal, hogy a tudományos kooperációt milyen sokáig meg tudták tartani, akármennyire szovjetekkel indulva, oroszokkal folytatva, és ez nagyon sokáig a kínaiakkal is remekül működött. Tehát még a Trump egyes évek alatt voltak az első megingások, és ugye most látjuk, hogy a kínai kutatókkal szemben indítják ezt a elég komoly üldözést az USA-ban, de egyébként nagyon sokáig pont a tudományos életben megmaradtak operációk. Tehát ilyen szempontból egy picit aggódva tekinthetünk arra, amikor ezek az utolsó básták is letörnek. Uh-huh. De hát ez most ebben nem látszik, hogy pont itt mentenék meg az ISS kapcsán. Nyilván ennek volt egy technológiai része is, hogy mennyi ideig van, vagy mennyi ideig lehet megújítani, kvázi mint egy atomreaktort, meg a sugárzás milyen alkatrészeket tesz, még javíthatóvá mi az, amit már véglegesen tönkretesz. De ezen túlmenően most mindenki a sajátját építgeti. Hát tegyük hozzá, hogy ugye még itt a magyar Hunor program is fel akar jutni az űrbe.
Igen.
Tehát van egy magyar Hunor program, ez a Hungarian Study Earth, talán ennek a rövidítése. És ki is választották a szerencsés astronautát, aki elvileg következő
valamelyikében
egy külön programmal fölmehet.
Na hát innen kezdte Zoli, és akkor itt érünk a végére, akkor az űrbéli körünk meg.
Jó van, Botond, köszi szépen, érdekes nagyon ez a terület, és hát nyilván itt sok-sok minden fog változni a következő hónapokban is akár.
Egy jó asztrofizikussal azért megbeszélni ezeket a gravitációs pontokat.
Jó, igen. Keresünk egyet. Heuréka élmény rovatunkba ezzel fogunk kiemelten foglalkozni. Fölírtuk.
Köszi
szépen, szevasz, hello. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. A külpolitikai, azt most már át kéne állítani, nem tudom, a globális sem jó, tehát ilyen univerzális politikai szakértővé.
Az jó, ha kicsit kibővítve értjük, igen. Univerzumális, persze, úgy már
úgyhogy alakul. Legyen akkor így.